Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
A pest-budai arisztokrácia korabeli randevú helyéről jelentkezik a mai Csisztus Podcast. Sziszi, vagyis Erzsébet királyné, illetve Ferenc József sétálgatott itt egykor, ahol ma én. Egy különleges időutazásra invitálom Önöket, hogy bemutathassuk a hazai sportlövészet korábbi szentélyét, vagyis az 1800-as évek végén megépült Budai Polgári Lövész Egyesületet, tehát a mai Haris Parkot. Kitűnő társaságban fedezem fel ezt a káprázatos helyszínt, íme a vendégeim. Haris Gergely, szállodaipari szakember, egy kereskedő és egy vendéglátós család sarja, a Haris Park egyik tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója. Tanulmányait Magyarországon kezdte, majd Svájcban szerzett MBA diplomát hotel management szakirányon. Korábbi kitűnő vízilabdázó, aki a modernitás és a hagyományok harmóniájának nagy tisztelője. Csatlakozik hozzánk Mátray István, aki 1980-ban a moszkvai olimpián 10. helyezést ért el kisövű sportpuska összetetben, az akkori MHS központi lövészklub, vagyis az ezen a helyen működő egyesület színeiben. István tervező grafikus és máig aktív sportlövő.
Azok még az eredeti kerékvetők.
Nagyon örülök neki, mert én az ilyen régiségeket nem szakmámból kivonulom.
Nagyon örülök, hogy az urakkal találkozunk. Ez tehát a Csisztus Podcast rendhagyó epizódja, és miután volt sportolók olimpikonak egymás között természetesen tegeződve fogjuk ezt a mai napot együtt végig sétálni ebben a fantasztikus kertben, a csodálatos épületben. Induljunk is el, mert hogy a kert történetében azért vannak olyan különleges elemek, amiket mindenképpen be kell mutassunk ahhoz, hogy értsük a történelmet, értsük a múltat. Ez a japán csüngő akácát nem csak azért különleges, mert mondjuk nem feltétlenül őshonos Magyarországon, hanem ahogy ide került, vagy aki által ide került, az tényleg történelem.
Bizony, így van. Hát ha már történelemről beszélünk, akkor ugye azért azt elmondanám, hogy az épület az 1885-ben épült, mint a lövészegyletnek a székháza, és amikor elkészült, nem sokkal később azért ez a helyi arisztokráciának lett a találkozó helye.
Persze.
És mivel hogy közel van a királyi várhoz, értelemszerű volt, hogy itt akár király látogatásokat is lehet rendezni.
Hát Andrássy például itt rendezte általában hogy a liberális páholyát, ahogy lehet tudni, tehát valóban a helyi arisztokrácia azért hát bizony-bizony meg-meg mozdult itt, sőt...
Bizony. És az egyik ilyen királyi látogatás során, amikor Sziszi és Ferenc József is itt járt, a legenda szerint ezt a fát Ferenc József ültette.
Hoppá.
Saját kezüleg. Aha. És ezt jelöli az a rovátkázott kő a fa alatt.
Aha, az ott. Amit, ha jól tudom, keresett is valaki egykor, ugye?
Igen, volt egy hölgy, aki még a felújításnak nagyon az elején bejött és kereste a rovátkázott követ. Mi azt a kiábrántó választ kellett adnunk, hogy nem tudjuk, hogy hol van, uh-huh. De évekkel később a tereprendezés során olyan fél méter mélyből előkerült.
Előkerült a rovátkázott.
Sajnos a tábla, ami rajta volt, annak már csak a helye van ott, úgyhogy uh-huh. Ha esetleg bárkinek van otthon fényképe róla, akkor azt örömmel veszük, hogy a restaurálhassuk a táblát.
Helyre lehet csinálni. István, de hát ez a hely ugye nem így nézett ki, mint most, ez a gyönyörű, szinte angol kert, hanem itt egészen más dolgok voltak, nem? Hát
én nagyon jól emlékszem, hogy itt egy zászlórút sora állt, azért, mert nagyon komoly nemzetközi versenyeknek is helyet adott ez a lőtér. Aha. Például volt...
Szóval ez nem csak az arisztokráciának amolyan kis, hogy olyan kettfelésszerű helye
hát
volt
már,
ez. Nyilván azokra a korszakokról beszélünk, egyértelmű.
Tudok csak beszélni, hiszen gyerekkoromtól kezdve ide jártam. És a zászlósoron meg mindig a nemzetek lobogói fügtek, akik eljöttek, néha 10-15 nemzet is részt vett egy versenyen. Volt olyan, hogy amerikai olimpikonok is eljöttek ide hozzánk.
Milyen messziről? Az igen.
Igen, úgyhogy nagyon szép emlék. És akkor felsorakoztak a csapatok, volt egy megnyitó ünnepség himnuszokkal, és aztán az eredményeket aztán később itt a Magyarófa alatt letett dobogó. Az, amelyik...
Az volt a helyszíne. Azt szokták mondani a színházi nyelvben, ugye, hogyha az asztalon egyszer megjelenik egy fegyver, az általában el is sül. Hát ez reméljük azért most nem fog, de minden esetre egy nagyon érdekes, és nem egy mai darab az, amire itt rátaláltunk, mert ha jól tudom, ez a tiéd, ugye?
Na most az az érdekes, hogy a rólam 1965-ben készült lövész felvétel, amikor egy puskát tartok, az pontosan itt készült. Tehát én akkor...
Akkor idézzük fel ezt a pillanatot, ez hogy nézett?
Szebelézi Béla volt a fotó. Aha. Akkor így vettem föl, és így álltam be, úgyhogy ennek most már 45 éve, hogy hogy és hát miután... 55 éve, rosszul számolom.
És miután a mai napig is aktív vagy, azt kell mondanom, hogy a mozdulat az hibátlan.
Ez egy kisebbi sportpuska.
Ha, ez a kisebbi sportpuska, tehát így néz ki.
Ráadásul ez az a moszkvai olimpiának a logója, vagy a matricája, amivel hitelesítették, hogy én azon indultam.
Bizony.
Úgyhogy egy nagyon kedves eszközöm nekem.
Hát akkor ez egy igazi szeretett tár, és ha jól tudom, egyébként már sokan pályáznak a versenyzőtársak közül, hogy ki fogja tudni esetleg ezt
hát,
megkapni ezt a puskacsövet.
Azért maradt ilyen örökre hű hozzám, meg én hozzá, mert nagyon jó csöve van, tehát nagyon pici a szórása.
Értem. Tehát,
és ezért, hogyha akik most nagy 60 fekvő lövők, bár már kikerült az olimpiai műsorszámból, mégis szeretnék, hogyha ővék lenne előbb-utóbb. Úgyhogy
még egyelőre ne pályázzanak rá, mert még aktív versenyző vagy. Gergő, egy picit segíts nekünk abban, hogy most, ha elnézünk arra fele, ugye most itt az épület háta mögött zajlik egy építkezés, de végül is, és István véleménye is érdekel, tulajdonképpen ez volt a hely különlegessége, hogy az épület mögött tulajdonképpen egy hatalmas nagy, ilyen, nem is tudom, agyakkatlan volt? Tehát amikor
igen, egy agyakbánya gyakorlatilag. Hát a maga a bánya már itt volt az épület előtt is. Aha. És azért választották ezt a helyszínt, hogy mennyire triviális, hogy akkor egy olyan 100 méter hosszan ott
lehetett lövöldözni.
Ráadásul egy szélcsendes helyé alakult itt, és akkor még ezeket az épületeket, amikor kezdtek építeni, azzal a feltétellel olcsóbb telekkel áron tudták megvenni, hogy elfogadják azt, hogy itt hát hangos durrogások zajlanak.
Igen, most
a arról még meg is van a dokumentumom, Beszkán.
Valóban? Igen. Tényleg? Hangos durrogások? Egyébként mennyire nyelheti el a lövedéket az, hogy az ember mondjuk egy ilyen agyagos területbe lő bele?
Igazából a céltáblába lövünk, és mögötte volt egy ilyen homokból kialakított golyófogó, és a régi golyófogó fák is jelezték azt, hogy kifele ne tudjunk lőni a lakosság felé.
Világos.
Az országos bajnokságokon én nagyon sokszor az élen végeztem, úgyhogy ezek gyönyörű emlékek, hogy a dobogóra állhattam. A legérdekesebb történet az viszont az 1990-es évek közepe, amikor én már azért 45 év körüli idős lövő voltam, de még befértem a csapatba, nálam 20 éve fiatalabbak közé, úgyhogy mondtam nekik, mikor együtt álltunk a csapatba, megnyertük a versenyt a dobogon, hogy ha ti ketten összeadjátok az életkorotokat, akkor pont annyi vagytok, mint én.
Induljunk egy picit tovább, és közben pedig Ergőtől azt kérdezném, hogy mennyi földet kellett ahhoz megmozgatni, hogy azért ez az építkezés, ez egy, hát végülis azt hozza, amit ma itt látunk, ezt a csodát.
Rengeteget, ugye ez egy, jól emlékszem, 100 méter hosszú állás volt? Hát akkor képzeljük el, hogy 100 méter hosszan egyenesen lehetett lőni, úgyhogy a katlannak a tedeje több mint 15 méter volt. Tehát összesen olyan 20 ezer köbméter földet kellett oda behordani, hogy az építkezésre alkalmas.
Hát épp azért egy téglagyárhoz innen az agyagot vették ki, az egy meglévő lehetőség volt, mert a korábbi lőtér az nem messze ide, a Szénatéren volt,
igen.
Hiszen maga az egyesület az több mint 300 éves, jövőre lesz 325 éves.
Az eredeti tervben lett volna egy 40 szobás szálloda, lett volna benne egy 2000 négyzetméteres wellness részleg, még két étterem, kávézó, még garázs, mindenféle lett volna ott, és utólag meg gondolva valószínűleg ez jó, hogy így történt, hogy az nem épült meg, mert az nem lett volna ide való.
És tehát mennyire volt jellemző, hogy a lövészet az urak vagy a hölgyek kecstelése, aztán később sportja lett?
Igazából az egyesület alapítását a Buda visszafoglalásánál itt maradt Habsburg lövőknek köszönhetjük, hiszen a német ajkúak letelepedtek itt, és mindenképpen szerettek volna a puskájukkal valahol versenyezni, de ez csak férfiakat jelentett. És aztán később a századforduló során már a nők is beálltak, főleg a pisztoly számokat kedvelték, de amikor már én elkezdtem lőni, akkor már női puskaszámok is voltak, de még nem volt olimpiai szám. Az első alkalom, amikor olimpián nők versenyezhettek, egy külön kategóriában az 1988-as szőuli olimpia volt.
Arra jól emlékszem, ott jártam is egyébként. Viszont nagyon érdekes, Gergő, hogyha itt szétnézünk ma, akkor az ember tényleg, mintha egy időutazás részese lenne, ezt is ígértem a Csisztus Podcast nézőinek, és hát gondolom, amikor belefogtatok ebbe a hatalmas projektbe, akkor azért nagyon fontos szempont volt, hogy azok a hányattatott évek, amelyek a rendszerváltást követően azért ennek az ingatlannak a sorsa körül úgy kialakultak, hogy azok valahogy nyugodt mederbe kerüljenek, és visszajöjjön valami ebből a csodálatos történelmi múltból, méghozzá nem is akárhogy, hiszen ez egy káprázatosan szép ingatlan.
Hát ugye nyilvánvaló volt, hogy a műemléki értéke az megkérdőjelezhetetlen. Igen. Ezen a környéken, hiszen ugye amikor ez a ház épült, akkor még az égvilágon semmi nem volt itt a környéken. Ez volt az egyik első házak egyike itt a város szélén. És mi azt szerettük volna, hogy ezt a műemléki részeket megmenteni amennyire csak lehet, és amennyire az eredeti funkcióját visszaállítani lehet, azt lehet. Nyilván a lövészetet már nem, mert annyira benépesedett ez a környék, hogy nem biztos, hogy örülnének már neki.
Ma már ugye, tényleg túl hangos lenne.
De ugye eredetileg is ugye ez egy kvázi rendezvényhelyszínnek épült, ahol ugye reprezentatív fogadásokat és bálokat lehet tartani. És
tartott is az arisztokrácia, hiszen a lövészet egy része volt tulajdonképpen a találkozás okának.
Igazából tehát a lövéssport az a víváshoz hasonlóan a felső 10 000-nek volt igazából a szórakozása. Aha. És ezért a társadalmi élet itt nagyon sok helyen itt zajlott, és nem véletlenül József Nádor volt a fővédnöke mindig az egyesületnek.
Szóval tulajdonképpen ez fontos volt, hogy akkor ebből a fajta arculatából a lehető legtöbbet kapja vissza az épület, ugye?
Így bizony. És hát a 30-as években itt már abraszos kerthelyiség is volt.
Ó, oké.
Okay. És élőzenével a környékbelieknek a kedvenc étterme volt itt. És ez is egy olyan fontos érték, amit mindenképp szerettünk volna visszaadni a környékbelieknek, és hála az égnek, a mi családunk is ezzel foglalkozik már elég régóta. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy mi lesz a végeredmény.
István, mennyire volt ez a hely szakmai szempontból egy különleges gyűjtőpontja a jó lövőknek, a jó sportlövőknek? Most már egy picit a sportlövőkről beszéljünk.
Nem véletlenül hívta a központi lövészklubnak, mert begyűjtötte az MHS lövői közül mindazokat a legjobb lövőket, akik akár vidékről is följöttek, és hát kinevelt saját lövőket is, és hát két olimpikon is, olimpiai bajnok is innen van, Hammer László a legnevesebb.
Abszolút.
És Varga Károly aztán az 1980-as olimpián, és hát meghatározó, legeredményesebb egyesület volt egészen az 1990-es évek közepéig.
Tehát akit azt lehet mondani, hogy kiemeltek, mert szakmailag jónak tartották, az kvázi így gyakorolt, ha jól értem, ugye?
Így van. De egy érdekességet hagyd mondjak, hogy a 60-as években, az én gyerekkoromban ez a része, ez egy marcibányi mozi volt. Tehát ez a bejárat, ez nem szolgált a lőtér bejáratául, hanem egy ilyen, úgy nevezték, hogy harmadik hetes filmszínház, és nagyon olcsó, úgyhogy az egész környék szeretett ide járni moziba.
Ja, értem. Ez az olcsó mozizás.
Ez az olcsó mozi. Marci mozi, és aztán később moziteremként, amikor bejött a légpuska, mint olimpiai szám, az légfegyveres csarnokká lett átalakítva.
Ezek szerint mindig visszajött, illetve előkerült tulajdonképpen a lövészet valahogy az épület kapcsán. No hát, sok mindent beszéltünk a kert különlegességeiről, ugye hát a növényzet az tényleg káprázatos, és hát arról, hogy milyen úton, módon alakult át ez az épület, sokszor oda alakult, aztán visszaalakult, és most elnyerte végső formáját, úgyhogy nézzük meg oda bent is, mert a benti termeknek is bizony komoly történetük van. Egyrészt visszanyúlnak a régmúltba, másrészt ki fog derülni, hogy amikor éppen nem az arisztokrácia volt ott, akkor például ejtőernyőket is hajtogattak.
Bizony.
A bálterembe. Menjünk!
A 20. század elején, tehát az 1900-as években egész a világháborúig a társadalmi élet központja volt ez a hely. Itt például nagyon komoly bálokat rendeztek, és volt például egy nagyon érdekes hagyomány, az volt a neve, ez november 11-e körül volt, hogy Márton napi libalövészet. És utána olvastam ilyen történetekben, és kiderült, hogy nem libára lőttek, hanem egy olyan versenyt rendeztek, hogy az első helyezett sült libát kapott díjként, és megünnepelték az egészet egy nagyon komoly bankettel.
Nos, hát egy különleges helység mellett időznünk muszáj egy picit, mert ugye ez a, nevezzük így, hogy champagne, a pezsgőszoba, vagy szivarszoba, több funkciót is elláthat, és hát ha a sportról beszélünk, akkor azért mondhatjuk, hogy pezsgő ivásbajnokság, vagy esetleg pezsgő durrogtatás bajnokság, tehát sport szempontból meg tudjuk találni
azért. Nyomokban a lövészethez lehet kapcsolni, hogyha a pezsgős üveg dugójának a kilövését egy hát lövéshez hasonlít.
Célzó víz, az egy közös. Célzó víz, ó, milyen igaz. Milyen sokáig volt egyébként megengedett a célzó víz a sportban,
ugye? Főleg az ötosázó.
Hogyne, igen.
De egyébként itt az országos bajnokságok pisztoly számait itt rendezték mellettünk, és én még Balcót, meg Németh Ferencet, meg Vónát,
török. A legnagyobbak itt lőttek?
Még saját szemmel láttam itt lőni, úgyhogy ők használták a célzóvizet.
Ők használták, még használhatták a célzóvizet, aztán persze természetesen azt is ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve ugye a dopingellenes ügynökség kiírtotta, az már nincs ilyen formában, de hát azért azt gondolom, hogy aki ide jön, annak jár a célzóvíz. Ha célozni nem is akar, nem?
Mi erről gondoskodunk.
Mindenképpen.
Na most azért nagyon profán dolog, hogy ez milyen funkciója volt ennek, amikor mi lövészek itt voltunk.
Nyilván nem.
Ez volt a fegyverraktár.
Hoppá!
Tehát itt egy raktáros ült, egy páncélozott fém ajtóval, és mindenki berakta a fegyverét, meg kivette edzés előtt, edzés után, a lőszert itt vehette föl.
Akkor ez, azt lehet mondani, hogy ez az egyik legjobban őrzött pontja kellett, hogy legyen ennek az egész komplexumnak.
Egy édes kis sztori, hogy miután mindenki, nem volt mobiltelefon a 60-as, 70-es, 80-as években,
ezért
a raktáros azt a kis fekete telefont kitette az ablakba, és az állandóan csörgött, mert mindig valamelyik lövőt keresték.
Azon keresztül lehetett velük kontaktusba lépni. No hát, menjünk egy picit tovább, de közben Gergő, muszáj, hogy lefékezzek. Emellett a darab mellett tulajdonképpen szinte minden tárgyat külön szívesen kibeszélnék veled, mert a ház tele van szebbnél szebb, gyönyörűbbnél gyönyörűbb, hát műalkotásszerű tárgyakkal, de ennek azt hiszem személyes története is van, ugye?
Abszolút, a házon belül próbáltunk több helyen is elrejteni, vagy nem is annyira elrejteni olyan használati tárgyakat, bútorokat, amik a mi családi otthonunkból származnak. Ez például a szüleimnek az előszobájában volt, és ezen lehet cipőt kötni.
Igen.
És hát itt azért nagyobb létjogosultsága van, meg itt sokkal több embernek okozhat örömet a látványom.
Ezt akarom mondani, hogy ez egy olyan esztétikai örömforrás, amit kár lenne nem itt mutatni, de tényleg gyönyörű. Na menjünk akkor ebbe a kápolnába, amit ma így neveztek, ami egykor egészen más célokat szolgált. És hát ez a helység ugye klubszobaként működött, és hát más-más jelentősége volt adott esetben ugye a régebbi időkben, és természetesen akár a rendszerváltás előtt tulajdonképpen még, de azokban az aktív években, de ez mindig egy gyűjtőpont volt, ha jól tudom.
Hát a lövők számára, az Egyesület lövői számára ez volt a klubszoba, tehát itt volt a rexasztal, itt volt a biliárdasztal, ott kártyáztak és sakkoztak,
wow.
És a televízió ott a sarokban volt, egy fekete-fehér tévé.
Tehát akkor itt lehetett ellazulni, koncentrálni, vagy éppen nem koncentrálni
Igazából a szabadidőt lehetett itt eltölteni, és aztán később a versenyekre, amikor országos bajnokságról jöttek más egyesületek tagjai, azok a lövész cuccokat itt tették le, tehát ez volt egy ilyen kezdő tároló helység.
Kiindulási pont. Hát ma kiindulási pont mondjuk egy pár életében, ugye?
Bizony. Mi ezt a helyszínt úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen esküvői szertartásokra. Hát felszentelni mindennek ismeretében nem biztos, hogy sikerülni fog, de maradunk egy ilyen ökumenikus kápolnánál, ahol mindenki megtalálhatja a szerelmet.
És hát az ablakon túl, ugye ott pedig szintén...
Hát az ablakon ki lehetett nézni, akkor még nem voltak ilyen rólók, és a 25 méteres pályát lehetett látni, és hát nyilván, amikor itt a versenyek zajlottak, kibeforgó táblákkal, ez volt a leghangosabb szakág.
Világos, tehát itt akkor tényleg az embernek a füle azért kapott egy rendes terhelést. No, hát terhelés esetleg lehetett másfajta is a bálteremben, ha mondjuk elindult egy szép keringő, és adott esetben azt mondjuk egy híres neves arisztokrata nyitotta meg, úgyhogy szerintem induljunk el a bálterem felé, mert a bálterem is, amit ma annak nevezünk, nagyon sokféle funkciót töltött be ugye az elmúlt évszázadok során. Menjünk!
Akkor a klub élet volt, hogy az összes fiatal az itt maradt még este 8 után is. Ennek még egy oka lehetett, hogy itt volt televízió először, fekete-fehér televízió, tehát a Belfegort, meg az akkori híres sorozatokat itt tudtuk megnézni, de a klubszobában egyébként rex, biliárd, sakk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy az idősebb lövők viszont telefüstölték mindig cigarettával azt a helységet, és a szabad téren pedig pingpongasztal volt, úgyhogy ugye a lövész edzések koncentráltsága és egyhangúsága után ez egy felüdülés volt, hogy itt legyünk.
A közeli felmenőinkkel kapcsolatban elég sok minden maradt fönn, sok emlék, amit szeretettel osztunk meg itt a Haris Parkban. Lent a mosdóruhatár résznél vannak ugye nagypapámnak a régi zongora kottáinak az első oldalait, azt bekereteztettük és kitettük. Egyrészt, mert nagyon ugye tényleg 20-as évek, tehát annyira frankó 20-as évek, hogy annál frankóbb nem is lehetne. És hát nyilván családi kötődés van hozzá, de van ott például egyik felmenőmnek az iskolai bizonyítványa, a dédapámé, az ükapámnak ott van a divatáru kereskedésről szóló 1890-valahányas cégjegyzése, hogy ő ott divattal kereskedhet. És érdekes, hogy annyira összefutnak a szálak, hogy az épület meg a mi családunk története ugye csak 2006-tól datálódik, de hogy milyen érdekes, hogy a Haris család már akkor is Budapesten elég aktívan tevékenykedett, és valamilyen szinten, még ha nem is ehhez a helyhez kötődött, de a városhoz már így is nagyon.
No, hát kitágul a tér, ahogy mondani szokás, mert hogy egy csodálatos, ma már bálterem. Újra bálterem, ahova érkeztünk, de azt gondolom, hogy egyrészt nem volt ez mindig így, mert hogy volt ennek egy egészen másfajta arca, és majd mindjárt elmondja István, viszont valami feltűnt nekem, amikor már egyszer körbenéztem itt Gergő, hogy egészen különlegesen jól érzi magát az ember ebben a teremben. Vagy mi az oka ennek, hogy ilyen otthonosan érzem magam?
Én azt gondolom, hogy ugye amikor ez a tér épült, ugye ez már akkor is rendezvénytérnek épült, és számomra, mint vendéglátás rendezvényszervező, ez nekem elképesztő, hogy már akkor is olyan tereket építettek, amik a 21. századi rendezvényekre is alkalmasak.
Ugye, mennyire előrelátók voltak.
És hogy a tereknek van egy nagyon, nagyon kellemes ergonómiája, és hogy az arányok nagyon szépek benne. Tehát ugye ez a terem, ez 18 méter hosszú, és 18 méter széles. Uh-huh. Ennek a fele a belmagasság, ami 9 méter.
Aha.
És hogyha most így megnézzünk így ezt a homlokzati falat nézzük, akkor ugye ez három részre van tagolva, két oldalhajó és a főhajó miatt, de a főhajó is három részre van osztva középen oszlopokkal.
Tehát, hogy valahol mindenhol megjelennek ezek a finom matematikai, mondjuk így arányok, amitől az embernek valószínűleg ez az oka, hogy ilyen nagyon jól érzi magát.
Sokszor hallom vissza, hogy a fényképeken nem is jön át, hogy ez mennyire szép ez a tér, pedig nyilván nagyon szép fotókat készíteni. Amikor az ember itt áll bent, és hallja az akusztikáját, és érzi az arányokat, igen, akkor azért mégiscsak...
Uraim, üljünk le, mert hát van még egy-két dolog, amit mindenképpen érdemes átbeszélnünk, mert István, hát ez egészen másképp nézett ki, ugye? Hát itt egy törnyük lógtak meg.
No, ha három osztatú a
parancsolj, kérlek.
Hely, mégis le voltak falazva a két oldalsó szárnya ennek a térnek, és csak ez az egy belső tér rendelkezett, és miután az MHS, az az összes technikai sportoknak a gyűjtőhelye volt, tehát itt volt nekik modellező, vitorlázó repülő, műrepülő, rádióamatőr szakáguk, az ejtőernyősök azok, akik ezt az MHS-ből
kinézték
raktárnak. De nem akár miért, a belmagasság miatt, ugyanis augusztus 20-án akkor nagyon sok ejtőernyős pottyant a Dunába, hiszen az egy látványosság volt, és a vizes ejtőernyőket előbb a napon megszállították, majd itt belógatták föntről.
Tehát akkor ez a belmagasság, ez még pesti viszonylatban is ritkaságnak számított.
De ez a 90-es évekig tartott, hiszen akkor utána megszűnt, és akkor végül is birtokba vehettük, mint lövők, de csak ezt a középső helységet, és nagyon sokszor exkluzív, légfegyveres versenyt tudtunk itt tartani, úgyhogy levittük a falakat, és ott oda, hiszen a légpuskának 10 méter elég volt, tehát a 18 méterből a nézőknek még maradt hátul egy olyan 5-6 méterje. És tényleg külföldiek jöttek, hát híres világverő légpuskások és légpisztolyosok.
Szóval ez minden szempontból ez a terem azért nagy egyéniségeket láthatott. Hát most pedig azt is mondhatnánk, Gergő, hogy egy különleges, mondhatnánk, egy kis luxus épület lett, mert hogy egy egyszemélyes butik hotel is itt. Ugye? Itt
igen, van itt a
kapott,
van itt az emeleten, hogyha onnan fölnézünk, ott van az a kis erkély.
Igen, egy ilyen aminek a Shakespeare-i
Római és Júlia. Igen, egy Római és Júlia erkély, igen. Ott az erkély túloldalán a lakosztálynak a nappalia található, ami egyébként régen vendégszoba volt, ugye? És voltak sportlövők, ugye, akik vidékről jártak föl a hétvégékre, akkor ők itt laktak. és ez az alakosztály, amit itt kialakítottunk, hogyha nyilván, hogyha esküvünk van, akkor az esküvő után itt tud aludni a pár, ez a mi nászajándékunk. És ha már így a lövészettel, azért nekem is van egy sztorim, amikor tavaly meghívtuk a sportegyesületet, hogy találkozzanak itt újra, akik ide jártak lőni. Volt egy hölgy, aki itt ismerte meg a párját, és ő ott lakott fönt abban a szobában.
Hoppá!
És a férje is sportlövő. És nekik nagyon megható volt nyilván visszatérni ide 20-sok évvel később, és látni,
akkor ez
szép
nagy dolgok születtek itt és dőltek itt el. Hát engedjétek meg, hogy egy olyan ifjú hölgyet kérjek most ide be, akinek szintén a pályafutásában nyugodtan mondhatom, hogy komoly jelentőséggel bírt ez a versenyhelyszín. A világ és Európa bajnoki bronzérmes, Európa bajnoki ezüstérmes, junior világbajnok sikeren által. Szerintem a szakmabelieknek nem kell bemutatni. Szervusz, Renáta, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Kérlek, foglalj te is helyet, mert hogy... Hát egészen elképedtem, amikor felkerestelek ebben a témában, hogy ez a hely, ez számodra komoly versenyemlékeket idéz, ugye? Noha te nem tartozzál ide, mint klubversenyző, de versenyezni tényleg jártál ide?
Így van, én mindig honvédos sportoló voltam, ott kezdtem el versenyezni, és a mai napig is honvédos vagyok. Viszont kislánykoromban nagyon sokat versenyeztem itt a Marcibányi téren.
Szóval akkor azt lehet mondani, hogy akkor neked ez a fejedben, az emlékeidben úgy van meg, mint komoly izgalmak helyszíne, ugye?
Így van. És ez nem most volt, ez próbáltam utána számolni, hát kb. 28 évvel ezelőtt versenyeztem én itt.
Hát ennek a sportágnak egyik, még megmondom őszintén, részemről az egyik nagy irigyelt volt az, hogy sose ér véget valakinek a pályafutása, és mindig aktív vagy, hát ugye Renáta nagyon fiatal, de fiatalon kezdted, hát én a tornának már ilyen messziről integetek, tényleg csak külső rajongója lehetek, viszont az tényleg fantasztikus, és Gergő, légy szíves, azért meséld el azt nekünk, hogy mielőtt ezeknek a mondjuk így különleges versenypillanatoknak volt ez a helyszíne. Annó, amikor ez a gyönyörű épület épült, akkor, amikor az arisztokráciáról beszéltünk, akkor tényleg volt olyan esemény, amikor a táncmulatságot személyesen...
Bizony, hát Ferenc József és Sziszi volt itt, ugye kettő regisztrált király látogatásról tudunk, amikor az egyik esetben ők nyitották meg a bált az ő saját táncukkal.
Őrület. Azért tényleg az ember érzi a történelmet szinte a bőrén minden szempontból. De hát a történelem nyilván része a sportvilágnak, és ez fordítva is igaz. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Renáta, azért te ugye az aktív éveidben vagy, mint sportlövő, és készülsz Tokióra. Hogy állsz most a feladataiddal, hogy egy kicsit az aktív sportot is behozzuk most itt a falak közé?
Igen, most kicsit hosszabb lett a felkészülési idő az olimpiára, mert már túl lennénk rajta. Ehhez képest még el se kezdtük, és még talán egy év, hogy elutazhassunk Tokióba. Én Rióba elsőként utaztam ki, és utolsóként jöttem el.
Azt a mindenit, hogy szép, hosszú utazás volt.
Egy hónapig kint voltam Rióban, és magamba szívtam mindent, amit az olimpiákról lehetett, és nagyon vágytam rá, hogy 4 év múlva ott legyek Tokióban, és esetleg egy éremmel térjek haza, ami Rióban nem sikerült, csak az élmény részét élhettem át. Most viszont elhalasztották ezt az olimpiát, úgyhogy van egy évem még felkészülni, illetve kvótát szerezni, mert idénről sajnos törölték még a két hátralévő kvótaszerző versenyünket, és nekem még nincsen meg.
Húha, hát akkor nagyon szorítunk, hogy ez meglegyen. István, egy picit beszélj nekünk is az olimpiai élményeidről, mert azért azt gondolom, hogy egy sportoló életében, aki olimpiai sportágban vagy versenyszámban indul, azért valahol mégis ez a csúcsok csúcsa, és hát emlékezünk vissza, hogy Moszkvában neked ez nagyszerűen sikerült.
Én 1980 előtt is nagyon szerettem, és jól lövő voltam, de a kedvenc számom az a 300 méteres nagyövű sportpuska volt, aminek még 72-ben utoljára olimpiát rendeztek, de mivel akkor vettek fel a főiskolára, ezért engem nem vittek ki arra, ott Pap Lajos lett bronzérmes, és aztán megszűnt az a szám, és aztán a kisebbi sportpuskában igazából én már 31 éves voltam, amikor a moszkvai olimpiára kikerülhettem, de akkor egyértelműen tudtam bizonyítani idehaza, hogy a 3x40 összetettben a legjobb vagyok, de a legszebb történet az, hogy a ketten vehettünk részt minden országból ketten az olimpián. A társam az Forján Éva volt, mert akkor még külön a nőknek nem volt lövész versenyszámuk, és én a 10. lettem, ő meg a 11. És hát a Forján Éva aztán később több olimpián is részt vett, és és világbajnoki helyezéseket is ért el.
Ugye korábbi szó esett, arról is már beszéltünk, sőt Gergővel is, hogy azért ez egy ilyen, az arisztokráciának volt tulajdonképpen, hasonlóan a víváshoz, vagy a teniszhez, egy szeretett műfaja a lövészet. De ma már természetesen ott tartunk, hogy egy abszolút demokratizálódott sportágról beszélünk, a nő, illetve a férfi versenyzőket tekintve. Téged valaha ért olyan kritika, vagy egyáltalán furcsálották akár kislánykorodban, hogy te sportlövő vagy?
Persze, ez nagyon furcsa volt akkor, talán még most is, bár most már sokkal több a női versenyző, női lövő, puskapisztolyban is talán, kivéve talán az amatőr számokban, ahol azért a fiúk még mindig oda teszik magukat, de igen, hát furcsa volt, hogy a 14 éves kislány lőni jár, lövészedzései vannak, és pisztolyt vesz a kezébe.
Szóval ilyen szempontból nyilván azért ez olyasmi, amihez hozzá kellett szokni, de gondolom számodra ez teljesen természetes választás volt, nem? Tehát, hogy neked kicsikorodtól kezdve ez nem volt szokatlan.
Adta magát a dolog, igen. Igazából egy véletlen dolog volt, mert általános iskolában volt egy tehetségkutató nap, ahova elvittek, beválasztottak, mert ügyes voltam, ott az iskola udvaron a nyírfára kitűztek egy lőlapot, és állítólag eltaláltam, ezért elvittek lőni, és én utána kerültem a Honvéd lőterére, igen, tehát teljesen véletlen kiválasztás volt ez.
De ez az, amikor beletrafálnak valamivel, tehát elsőre sikerült eltalálni azt a sportágat, amiben valaki nagyon tehetséges. Az is érdekes, amikor egy kicsit előtte beszélgettünk, hogy nem csak versenyezni voltál itt, de ha jól tudom, akkor már láttad, hogy mivé alakult ez a gyönyörű komplexum, és nagy rajongója vagy, ugye, Amaris Parknak?
Igen, igen. Tavaly évben az jógaoktatóm szervezett ide az Orsi egy naplemente jógát az udvarra, hát a kertbe, és rácsodálkoztam, hogy hova is kerültem, mert ugye csak átküldte a címet, hogy ide jöjjek, és eljöttem, és visszatértek a 30 évvel ezelőtti emlékek, hogy 30 éve még lőni jártam ide, most pedig jógáztam a naplementében ebben a csodálatos kertben.
Hát tényleg csodálatos. Gergő, most azért, hogy ilyen emlékeket idézzünk két ilyen bajnokkal, és kiderül, hogy tulajdonképpen néha olyan pillanatokban is örömet szerez ez az ingatlan, ez a csodálatos kert, ez a ház, olyan embereknek, akikkel nem is találkozol, akkor hogy gondolsz vissza például arra a döntésre, hogy te azért egy a világ egyik legkülönlegesebb szállodaláncát hagytad ott Belgiumban, hogy hazagyere és része legyél ennek a projektnek?
Hát nyilvánvaló volt, hogy az egy dolog, hogy az ember elképzel magának egy karrierívet, és aztán mindig jöhetnek bele váratlan elemek. Számomra ez a felújítás egy elég váratlan történet volt, még ha már a 2006 óta a szüleim cégé az ingatlan. Én gyakorlatilag sose hittem belőle, hogy ez teljesen felújítható lesz, vagy meg tudjuk valósítani, amit szeretnénk. Hát ennek volt egy nagyon hosszú jogi háttere, hogy ez egy nagyon sokáig miért állt, de amikor minden papír újra rendelkezésre állt, akkor a szüleim megkérdezték, hogy ebben szívesen részt vennék-e. És gyakorlatilag ez volt az egyetlen dolog, amiért hajlandó voltam hazaköltözni. Mert én úgy gondoltam, hogy majd csak ilyen 50 körül hazajárok majd golfozni, de végül inkább feltűrtem az ingújat, és vele kezdtem én is a szüleimmel ebbe a felújításba.
Ezt vizionáltad nagyjából?
Hát őszintén szóval nem, menet közben sose tudtam elképzelni, hogy milyen lesz, amikor kész lesz. És amikor elkészült, és már az első pár rendezvényen túl voltunk, még mindig voltak ilyen rémálmaim, hogy fölébredek, és még mindig padlófűtés csövet fektetünk a bálteremben, és visszatekertük az időt 2-3 évvel. De szerencsére nagyon gyorsan, nagyon sok jó visszajelzés jött, hogy szép a helyszín, jó, amit csinálunk, és menjünk tovább előre. És így most már nekem ez az értelemszerű, hogy ez a hely az, ami most a lövőház, és nekem félig meddig ez az otthonom is, ugye itt vagyok nagyon-nagyon sokat, úgyhogy nyilván egy olyan teret szerettünk kialakítani, ami otthonos, nem csak nekünk, hanem a vendégeknek is.
Nagyon bízom benne, hogy egyre több embernek lesz itt Buda szívében, ez egy csodálatos randevú hely, hogy meg fogják szeretni. Én azt gondolom, hogy aki eljön ide, az hatalmába keríti ennek a csodálatos épületnek a múltja, a történelme.
Én van egy vágyam ezzel kapcsolatban. Igen? Jövőre lesz 150 éves a Magyar Sportlövők Szövetsége, és az az egyesület, amely a Budapesti Polgári Lövészszövetség, pedig 325 éves. És én valamiért vágyom egy olyanra, hogy vagy egy lövészbál, vagy egy exkluzív 10 méteres verseny, amire hihetetlen képességű külföldieket meghívnak, megünnepelni, ez egy méltó hely lenne.
No, hát akkor azt gondolom, sokféle vízió egymár itt valóra vált, van egy másik terv, ami szintén valóra válhat. Én ide pedig egy olimpiai kvótát vizionálok, és egy fantasztikus szereplést Tokióban. Legyen köszönöm. Így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és együtt végig csinálhattuk a Csisztus Podcast különleges, nyugodtan mondhatom, hogy rendhagyó epizódját. Egy kicsit visszamentünk a történelmi múltba, megmutattuk ennek a fantasztikus helynek az erényeit, az értékeit, és persze azt gondolom, hogy egy nagyszerű sportágról is, amely néha méltatlanul keveset szerepel a sporthírek között, tudtunk érdemben beszélni fantasztikus bajnokok jelenlétében. Köszönöm szépen, ez volt tehát a Csisztus Podcast, amelynek videóverzióját a Csisztus Channel-en megnézhetitek, és hát természetesen lehetőség van arra is, hogy a hanganyagát a különféle podcast felületen meghallgassátok. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. A Sereti applikáció letölthető a Play áruházból. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Valgának, az ékszerekért pedig a Zema Porcelán ékszerháznak. A helyszínt köszönjük a Haris Parknak.